Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Krisztus király ünnepe az egyházi liturgikus év utolsó vasárnapja, ezért most ezzel a témával szeretnék foglalkozni. De először felolvasok két rövid evangéliumi részt. Pilátus maga elé hívatta Jézust és megkérdezte tőle: Te vagy a zsidók királya? Jézus így szólt: Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte: Tehát király vagy? Jézus így felelt: Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Olvassuk János passiójában. Lukács evangéliumában pedig ezt olvassuk. Mikor Jézust keresztre feszítették, gúnyt űztek belőle a katonák is. Oda mentek, és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: Nem te vagy a messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászólt: Nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett. Azután hozzáfordult: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Kedves testvérek, megfigyelhetjük, hogy mindkét idézett evangéliumi rész, ahol szó van Jézus királyságáról, mindig összefügg Jézus szenvedésével. Vagyis előbb az evangéliumban, korábban nem is nagyon van erről szó, tehát nem is nagyon említjük Jézust, mint királyt. Krisztus király vasárnapja, Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. 13. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának hirdette ki a megváltót. Ezzel előkészítette a Krisztus király vasárnapja ünnepet. Akkor világszerte mindenütt a legmagasabb hegyekormán, illetve magaslatokon kereszteket és Krisztus szobrokat állítottak föl a megváltó emlékezetére, közöttük a híres béke Krisztus szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán. Az első világháború után 11. Pius pápa a niceai zsinat 1600. évfordulóján 1925-ben szentévet hirdetett, melynek mottója: Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában. A szentév végén, december 11-én rendelte el a pápa a Quas Primas enciklikával Krisztus király ünnepét, tehát viszonylag új ünnepről van szó, 1925-től ünnepeljük az egyházban. Krisztus királyi méltóságának ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította hívek közé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ üdvösségére. Az ünnepet a pápa október utolsó vasárnapjára tette, 1969 óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Kedves testvérek, Krisztus király a mindenség Istentől fölkent uralkodója, akit János evangélista látomásaiban látott. Ezt olvassuk a Jelenések könyvében. Fehér lovon ül, hűségesnek és igaznak hívják, igazságosan ítél és harcol. Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején ékes korona. Neve föl van írva, de senki sem ismeri, csak ő maga. Vértől ázott ruha van rajta, a neve Isten igéje. Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve. Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Öltözetén a csípő körül ez a név volt fölírva, királyok királya, uralkodók ura. Az ószövetségi messiás várásának lényeges része egy megváltó király várása. A messiási ígéretek ugyanis konkrét történelmi helyzetben hangzottak el, és szorosan kötődtek Dávid házához. A királyság bevezetése, Saul és Dávid sorsa világosan mutatja, hogy Istennek határozott célja volt a monarchia kialakulásával Izraelben. Ezt jelzi a Nátán jövendőlés és a Dáviddal kötött szövetség. A mindenkori király számára megígért Isten fiúságot nem a keleti uralkodók mitikus felfogásában kell értenünk, tehát istenítésben, hanem mind Krisztus király igazolását a kinyilatkoztatásban. A Zsoltáros arról beszél, hogy a messiás királynak kettős feladata lesz. Meg fogja törni Isten ellenségének hatalmát, és igazságos, békés országban valósítja meg Isten uralmát. Így imádkozunk a 110. Zsoltárban. Azt mondta az Úr az én uramnak, ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Siamból, uralkodj ellenségeid közepette. Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent hegyen, anyád méhétől kezdve, ifjúságod hajnala óta. Az Úr megesküdött és nem bánja meg, te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Jobbodon áll az Úr, haragja napján királyokat tipor le, a pogányok között ítéletet tart. De a földi király képéből kiindulva, a zsoltárok már olyan eszmény uralkodót ábrázolnak, akinek működése túllépi Izrael földi kereteit. Életét Istentől kapja. A dávidi uralkodók sorában áll, de fölül is múlja őket, ezért Dávid dinasztiájának letűnését is túlélheti. Mivel különleges kapcsolatban van Istennel és az emberekkel, az üdvösség reménye is hozzá kapcsolódik. Az új szövetségben beteljesednek a jövendőlések. Az angyal üdvözletkor Gábor főangyal a születendő gyermek királyságáról összefoglalóan mondja, neki adja az Úr az ő atyának Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és országának nem lesz vége. A napkeleti bölcsek a földkerekség királyának születésével jelző csillagot látva indultak el, és keresték Jeruzsálemben a zsidók született királyát. Herodes kérdésére, hol születik a Krisztus, az írástudók Mikeást idézve Dávid városát, Betlehemet adják meg születési helyül. Amikor ezt mondják, te Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei között, hisz belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Nyilvános működése idején Jézus királyi méltóságát is elrejtette. Kitért az elől, hogy királyjá tegyék. De szenvedése előtt virágvasárnap, mint király, Krisztus király vonult be városába, Jeruzsálembe úgy, ahogy a proféta jövendölte, szamárcsikó hátán, szelíden és alázatosan. Amikor a főpapok Pilátus elé vitték, királyként állították oda, akit ők nem vallottak magukénak, mert úgymond nekünk nincs királyunk, csak császárunk. Pilátus meg is kérdezte Jézust, tehát király vagy te? És ő megvallotta, te mondod, hogy én király vagyok. de kinyilatkoztatásként feltárta uralmának isteni lényegét. Én arra születtem, és azért jöttem e világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. A megostorozott Jézust Pilátus így mutatta meg a tömegnek, íme a királyotok. Majd a halálos ítélet megindoklásául ezt íratta Jézus feje fölé keresztfeliratul, a názáreti Jézus a zsidók királya. A Golgotán ezzel csúfolták, és az arra járók a megfeszített Jézust, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és akkor hiszünk neki. Isten országának beteljesedéséről ismételten királyi példázatokat mondott Jézus, utalván a maga királyi voltára, és az utolsó ítéletet dicsősége trónján Krisztus király fogja tartani, ahogy olvassuk, Máté 25.34-ben, aztán így szól a király a jobbján állókhoz, jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Monarchikus államok rendszerint örökléssel trónra került uralkodója a király. Az eredeti értelem szerint a szónak vallásos dimenziója van. A király olyan egyszemélyű vezető, aki jogait Istentől kapja. Kötelességei teljesítéséről Istennek kell elszámolnia. Az ókori keleten a király az Istennek hatalmának részese, azok helytartójaként birtokolja jogait, a törvényhozó, a bírói és a végrehajtó hatalmat. Az istenek és a nép között a király a közvetítő. Az istenek előtt a közösség szakramentális, misztikus képviselője. A népet megtestesítő személy. Népe számára ugyanakkor az isteni kegy és erő közvetítője. Az Istennek minden adománya elsősorban a királyt, mint a nép képviselőjét illeti, ügye azonos a nép ügyével. Minden jót, tehát az igazságosságot, békét, üdvés, szabadulást a királytól kap a népe. Uralkodói feladata alattvalói boldogulásának szolgálata. Izraelben a király története Krisztus előtt 1200-tól követhető. Izrael kezdetben törzsközösségekből állt, ugye 12 törzsről beszélünk, központi intézmények nélkül. Az irányítás családonként a családfő hivatása volt. Nagyobb területen élő családok vagy egyet törzs olykor összefogott egymás érdekében, főként háborús helyzetekben. Kezdetben Izrael olyan népnek tekintette magát, amelynek egyetlen ura, s mint ilyen, egyben királya, bírója és törvényhozója, maga az Isten, az Úr. Sámuel profétai erővel tiltakozott a királyság mint idegen intézmény ellen. Annak oka, hogy Izrael földi királyt akart, részben a filiszteusoknál látott városállam szövetség, részben azon törekvés volt, hogy hasonlóvá legyenek az Izrael körül alakuló Ammon, Moab és Edom országaihoz. Sámuel végül az Úr parancsára, amely így hangzott, tégy meg mindent, amit kér tőled a nép, hiszen engem vetettek el, hogy ne uralkodjam többé fölöttük. Királlyá kente fel ezért Sault. A nemzetállam Saul, Dávid és Salamon királysága alatt a királyság intézményrendszere, tehát a királyi udvar, hivatalnokok, királyi szent és a többi. Salamon halála után ketté szakadt országban alakult ki. Székhelyei északon Gibea, Mahanaim, Szichem, Penuel, Omri, végül Szamária. Délen Jeruzsálem. Királyi szentélyek északon Bétel és Dán, délen Jeruzsálem. Izrael északi, tehát ugye az északi országról beszélünk, amikor Izraelről, tehát az ő királyai 931-ben Jerobeám, azután Nadab, Bása, Omri, Acháb, Achászia, Jorám, Jehu, Joacház, Joás, második Jerobeám, Menachem, Pekahia, Pekak, Osea. 721-ben az északi királyság megszűnt. Júda, vagyis a déli ország királyai 932-ben Rehabeám, utána Abiam, Aza, Jehusafát, Joram, Atalja, Joás, Amacia, Uzia, Jotám, Acház, Hiszkia, Manasse, Ámon, Jozia, Jojakim, és 598-ban pedig Jojakin, Citkia. 587-ben, tehát Krisztus előtt, Jeruzsálem elesett, a királyt a néppel együtt a babiloni fogságba hurcolták. Izrael a sínai szövetség alapján Isten népének tekintette magát. Királysága tehát teokratikus intézmény volt. A király számukra az Isten fia volt, aki a fölkenéssel magára öltötte Isten szentségét és érinthetetlenségét. Feladata a külső és belső béke, vagyis a jogrend, igazságosság, ellenség leverése és mindennek biztosítása volt. A Júda házából való királyt arra választotta ki Jahve, hogy az ő királyságának trónján üljön Izrael fölött. A földi király ugyanakkor csak részesedett Jahve örök királyságából. A proféták tartották ébren a reményt, hogy a messiás Isten eljövendő országának királya lesz. Az egész Ószövetség emlegeti a szabadító királyt. Izrael fiainak királysága érvényt szerez a szegény jogának, őt illeti az igazság jogara. A szabadulás, melyet a király szerez, olykor a szent háborúban kivívott győzelem. A második Zsoltár a messiásnak is katonai erényeket, illetve tetteket tulajdonít. Izrael fiainak királya pap is, de nem az áldozat tényleges bemutatójaként, hanem mint a nép első és teljhatalmú helyettesítője a kultuszban. A királyok olyan értelemben mutatnak be áldozatot, hogy gondoskodnak a föláldozni valóról. A király továbbá a nép pásztora is, neki köszönhető a testi-szellemi élet. Király elsősorban maga a messiás. Jeremiás könyvében olvassuk 23.5-ben, igen, jönnek napok, mondja az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, királyként uralkodik majd, bölcsen kormányoz, s gondja lesz a jogra és az igazságra az országban. Európa nyugati részében a királyság intézménye a szentírásra, a liturgiára és a germán szakrális király fogalomra épült. Lényegében határozta meg a messiási királykép, a Jézus által hirdetett Isten ország és királyság, illetve a tanítványok és a megkereszteltek részesedése Krisztus örök királyságában. A király Krisztus, a földi király az ő helytartója csupán. A koronát Krisztus kölcsönzi a királynak. A király koronázását a templomban szentségkiszolgáltatásnak tekintették. A keresztelés szertartásában kezdettől olajjal kenték meg a keresztelendőket, olykor kis koronát is kaptak királyi méltóságuk jeleként. Valószínűleg innen alakult a király fölkenésének liturgiája. Elsőként 751-ben kis Pipint kenték királlyá, aki ezáltal az Ószövetséghez hasonlóan Rex et Sacerdos, vagyis király és pap lett a kerességkor, a pap, illetve püspök szenteléskor történt fölkenés analógiájára, és egyenrangú lett a püspökkel. Egyházi és polgári szempontból a király Krisztus, vagy az Úr fölkentje, Krisztus helytartója, az eljövendő Krisztus előképe. A keresztény király Isten közelsége és Krisztus hasonlósága nagy erkölcsi követelményekkel és az egyház iránti felelősséggel járt, ez alapozta meg jogait. A középkorban kialakult a király két teste tan. A király egyrészt ember, másrészt fölkentsége révén a mennyei Krisztus helytartója. Olykor az Isten kegyelméből uralkodó Krisztus, uralkodó király függetlenítette magát az egyháztól, sőt, adott esetben szembefordult vele. A király szakrális természetéből a királyi család is részesedik. Forradalmaikban a király és családjának kiirtása az ateizmus kinyilvánítása is volt. Végül, kedves testvéreim, foglalkozunk néhány mondat erejéig a kereszt felirattal, hiszen ez utal Jézus királyságára. Az ókorban a keresztrefeszítésnél használt fehér gipszel bevont kis tábláról volt szó, melyre jól olvasható fekete betűkkel az elítélt bűnét írták. A kivégzés helyére az elítélt vitte általában a nyakába akasztva, majd a keresztre erősítették. Tehát Jézus esetében ez kereszt erekje, a megfeszített Jézus felé, feje fölé erősített 40x25 cm-es fatábla. Arámul, görögül és latinul rajta áll Jézus elítélésének oka, amint Pilátus gúnyolódva mondta, Názáreti Jézus a zsidók királya. Erre mind a négy evangélista utal. Maga az írásmód a hitelesség bizonyítéka. Jobbról balra kell olvasni a görög és latin betűket is. A keresztfelirat szövegét a négy evangélista egymástól eltérően idézi. A Rómában a Santa Croce di Gerusalemme, vagyis a jeruzsálemi Szentkeret bazilikában őrzött keresztfelirat töredék alapján ítélve János szövegét tekinthetjük pontosnak. Ugye rövidítésként az INRI feliratot látjuk a kereszteken. Ez a keresztfelirat latin szövegének kezdőbetűi. Pilátus kis táblát készített, és Jézus feje fölé szögezte a keresztre Jézus Nazarenus Rex Judeorum, vagyis Názáreti Jézus a zsidók királya. A szent betűknek főként a középkori lelkiségben és a barokk ima irodalomban nagy tisztelete volt. A legenda szerint Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona császárné találta meg a Kálvária földjében a Szent Kereszttel együtt. Kedves testvéreim, ennyit szerettem volna elmondani mai, tehát a Krisztus király ünnepével kapcsolatban. Köszönöm a kedves figyelmüket, itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak a szolgálatot, szintén a Budapesten szolgálat technikusnak is köszönöm a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik Önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.